Hát akkor most már másodjára köszöntelek titeket Krisztus szeretetével. Keressétek meg a Bibliáitokban, kérlek, János evangéliumában a harmadik fejezetet, itt is a 22. verstől, a 36. versig terjedő szakaszt, János 3.22-től. János evangéliuma 3. fejezet 22. versétől olvasom. Isten drága igéjét, és adja meg az Úr, hogy szívünkig hasson az Úr beszéde. A szívemig, szívünkig. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, ott tartózkodott velük, és bemerített. János is bemerített Ainonban, Szálim közelében, mert ott sok volt a víz, és az emberek oda mentek, és bemerítkeztek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki: Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az bemerít, és mindenki őhozzá megy. János így válaszolt: Semmit sem szerezhet az ember, hanem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhatok arról, hogy megmondtam: nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újjongva örül a vőlegény hangjának: ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felüdöljön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek. És arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott. De bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki azonban befogadta bizonyságtételét, az pecsétet tett arra, hogy Isten igaz. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a lelket, a szent lelket, ugye. Az atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Imádkozzunk. Drága mennyi atyám, ismerd a szívemet, hogy mennyire vágyakozom arra, hogy amit megsejtettem szent igédből, azt képes legyek megosztani a gyülekezettel, segíts engem szellemed által, sőt, külön imádkozom azért is, hogy miközben ezt az igét tanulmányozzuk, hirdetem, magam is mélyebben megértsem. Én is meg bennünket, szólj hozzánk, elveníts meg, járj át egészen. Talán úgy, ahogy már rég nem jártál át, vagy még soha. Atyám, Jézus nevében kértelek, és köszönöm, meghallgattál. Amen. Amen. A történet bemerítő János és tanítványairól szól, és egy beszélgetésről, és bemerítő Jánosnak a hozzáállása mutatkozik meg benne. János kora, bemerítői keresztelő János, ugye fordítástól függ, János kora azért egy nehéz időszak volt. 400 év előzi meg, gyakorlatilag Nehémiás korától egészen a Krisztus születési terjedő kor. Ez a két testamentum, a két szövetség közötti kornak is szokták nevezni. Nincs profétai szó, inkább történelem van, és a történelmi illatok, és azokkal kapcsolatos isteni megtapasztalások köré gyűlik a illatok sora. Szentírás nincs, kijelentés nincs az Úrtól, és akkor ebben a 400 évi hallgatásban jelenik meg bemerítő János, és elkezd nyilvánosan prédikálni, úgyhogy hát erre nem ugye az előző generáció, azt megelőző generáció, gyakorlatilag csak emlékezet van, hogy valaki ilyet csinált. Ilyen módon isteni tekintéllyel felállt, és elkezdte az Isten szavát profétai módon prédikálni. Ismeretlen volt az emberek számára az Isten igényének ilyen módon való képviselete. A zsidó nép pártokra szakadva éri az életét, gyakorlatilag a meghatározó politikai erőt egy templomi párt, a szadduceusok pártja, képviseli, ők adják a politikai alkú kapcsán a főpapot is, már hosszú évek óta, generációk óta. Ők azok, akik csak a Tórát, azaz Mózes öt könyvét fogadják el, és mindazokat az igazságokat, amit abból ők levezetni tudnak. Ezért nem hittek az örök életben, nem hittek a mennyországban, a pokolban, nem hittek az angyalok létezésében, egyáltalán nem hittek a szellemi dolgokban, csak egy ilyen mai fizikai életben látható, vallásos életben. A másik csoport szintén jelentős csoportja volt, de kisebb hatalommal rendelkeztek, bár a népkörében népszerűek voltak, ezek voltak a farizeusok, akik meg bizonyos szabályokat raktak még, vagy ragasztottak még a Bibliához, és azt mondták, hogy aki igazán szent akar lenni, akkor meg kell tartani még a Bibliát, meg ezeket a szabályokat is, amiket ők alkottak. És akkor ezen kívül még volt két másik irányzat is legalább, volt egy nacionalista irányzat, aki a felszabadítási mozgalomnak volt a vezére, agresszív szikáriusok, vagy zelótáknak nevezték őket. És volt egy másik csoport is, a szentségmozgalom, akkor szentségmozgalma, esszénusoknak hívták őket, többször is megmosakodtak, bemerítkeztek naponta, tisztulási szertartásokat hajtottak végre, igyekeztek ebben a szentségben, tisztaságban messiást várni, 2-3 messiást is vártak egyébként, a messiás eljövetére vonatkozólag, és hát nekik köszönhetjük a kumráni tekercseket, ők másolták a szent illatukat, amit aztán 1947-ben egy arab keskepásztor fiú megtalált, és így van nekünk jelenleg ugye egy ősi másolt illatunk, az Ézsaiás próféta könyve szinte teljes egészében megmaradt, és igazolandó, hogy a Biblia hiteles, pontosan ugyanazok az igék vannak benne, ugyanúgy, ahogy a mi fordításainkban jelenleg ez megjelenik. És sorolhatnám a görög világot, a görög kultúra elterjedését, a római birodalom, aztán térnyerését, majd leigázott állapotát a zsidó népnek, feszül egymásnak a római birodalom és ennek az eszmévilága, és a görög kultúra, a görög nyelv, és a szétszorodottság. Szóval zűrös időszak. Zűrös időszak, zavaros időszak volt. Nem volt tiszta hang, igazán nem lehetett tudni, kinek lehet hinni, kinek nem lehet hinni, kinek van igaza, kinek nincs. Mondták ezt is, azt is, és sokan még vallási alapon is beszéltek. Össze-vissza egy csomó mindent. És akkor megjelenik ez a bemerítő János, és elkezd prédikálni, és elkezdi hirdetni Istennek üzenetét, Isten igéjét. Sokféle elvárás volt, amit támasztottak vele szemben a kortársak, de ő maradt az elhívójához, és nem igazodott a kortársak elvárásához. Ő csak engedelmesen, következetesen, Isten tetszését keresve, meg nem hátrálva, hirdette a rábízott üzenetet. Üzenete szólt a megtérésről, az Istennel a kapcsolat rendezéséről, a bűnbánatra hívta az embereket, hogy térjenek meg, keressék az Istent, legyenek készen arra, hogy amikor megjelenik a Messiás, ne készületlenek legyenek, hanem készen legyenek. Mennyire mai időszakban élőről van szó? Mennyire mai üzenetről van szó? Készüljetek! Azt mondta egyszer valaki, hogy Uram, őrizd meg attól, hogy ne legyek ott, amikor eljön az ébredés. Nehogy valami más csináljak, mikor eljön a gyülekezetbe az ébredés. És olyan módon nyilvánulsz meg és jelensz meg, amire várunk már régóta. Nehogy olyan bolond legyek, hogy valahol máshova megyek. És más csinálok. És pont nem vagyok ott, amikor te megjelensz és eljössz. Ugyanez a Krisztus visszajövetelének várakozásával kapcsolatosan is az üzenet, János üzenete. Legyetek készen, várjátok! Várjátok a Mesiást! Várjátok az Urat, mint őrök a hajnalt! Ne aludjatok, mint a többiek! Legyetek elevenek, életteljesek! Figyeljetek! Vegyétek észre a jeleket! Várjátok vissza az Urat! Az üzenete Jánosnak nem a cél volt, hanem az út. A bűnbánat és az Istennel való kapcsolat rendezésének prédikációja, üzenete nem a cél volt, hanem útkészítés a Messiás érkezésére, a Messiással való találkozáshoz az út elkészítése. Ma is a bűnbánat, a megtérés, az Isten felefordulás az nem a cél, hanem az út, az eszköz, hogy egyáltalán eljuthassunk az élő Istenhez, egyáltalán közösségbe lehessünk az élő Istennel, egyáltalán Krisztushoz jöhessünk, és az ő drága kereszt áldozata által bűnbocsánatot, szabadulást, új és örök életet nyerhessünk, és azt a szabadságot, amelyet senki és semmi meg nem adhat rajta kívül. Mikor az Úr Jézus visszaemlékezik János szolgálatára, aki akkor már börtönben van, és készülnek, hogy kivégzik őt, és bár nagyon szerette az Istent, komoly kijelentéseket adott, mégis meginog. Nem volt tökéletes, de a megingásában is a Mesiáshoz fordul. Krisztushoz intézi a kérdését, oda akar igazodni, amit ő mond, és a Mesiás, a názareti Jézus nem vonakodik üzenetet küldeni neki. Vakok látnak, sánták járnak, süketek halanak, a szegényeknek hirdetetik az evangélium, halottak támadnak fel, mondjátok meg Jánosnak, itt a Mesiás. Mert ugye ezek a jelek mind-mind tudta János, hogy igazolják a Mesiás eljövetelét. Szóval nem volt ő tökéletes, és megingott, de akkor is, a megingásában is, szokták mondani, hogy elesél is, a keresztel esél. Ne attól el. És az Úr Jézus ezt mondja róla, igazat mondok, hogy bemerítő János a legnagyobb azok között, akik valaha is megszülettek erre a világra. Azért szeretnéd, ha az Úr Jézus így vélekedne rólad? Te nevedet mondaná az Úr is, azt mondja, figyelj ide, figyelemre méltó. Ez tényleg komolyan vette, amit hisz. Ez tényleg úgy futotta a pályáját, hogy ez komoly. És erre mondja aztán folytatásképpen, de a mennyek országában a legkisebb is nagyobb nála, mert ugye Isten gyermekei, az új szövetségi keresztények nem szolgái az Istennek, hanem gyermekei az Atyának. Krisztusban és Krisztus által nyilakoztattak Isten szívének szeretetét, atyai szívének szeretetét, nyitotta tágra a mennyország ajtaját, Krisztus kiszegzett keresztén és kezén keresztül tárta ki a karját, visszavonhatatlan az Isten, lássátok a kereszten megfeszített Jézust, ahogy ki van tárva a karja, és legyen az üzenet számodra ma is, hogy Isten ma is vár téged haza. Egy régi tanmese jutott eszembe, miközben formáltam a szót, és megpróbáltam megérteni, meg érthetővé is tenni, amit csak megsejtettem. Tamese, akik régebb óta járnak egy úton velem a Krisztus követésében, már ezt hallották, de most már le is írtam végre, akkor most már írásban is meg lesz. Így hangzik. Egy fiatal története, akit megkeresett a sátán. Így szólt hozzá a sátán. Add nekem az életedet, és én sikeressé, menővé teszlek, és népszerű leszel társaid között. Csak azt kérem, add nekem az életet. Távozz tőlem, sátán, mert megvan írva az Urat, a te Istenet imád, és csak neki szolgálj. Válaszolta határozottan a fiatal. Kis idő múlva ismét eljött a sátán, és ezt mondta neki. Rendben, akkor nem kérem az életedet, csak a szívedet. Add nekem a szívedet, és én sikeressé, menővé teszlek, és népszerű leszel társaid között. Nem adom neked a szívem, mert a szívem Jézusé. És megvan írva, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is, válaszolta a fiatalember egy rövid fontolgatás követően. Nem sokkal később, amikor látta a sátán, hogy a fiatal sok megpróbáltatás éri, és a hite miatt gúnyolták társai, ismét eljött és így szólt hozzá. Rendben, akkor nem kérem a szívedet sem, csak a szíveden egy pontot adj nekem, és én sikeressé, menővé teszlek, és népszerű leszel a társai között. A fiatal a nehézségére nézve, és azoktól való könnyű megszabadulás lehetőségétől, a könnyű siker és népszerűség sátán által kínált reményétől megszédülve, így gondolkodott magában. Az életem és a szívem Jézusé marad. Mi rossz lehet abban, ha a szívemben csak egy apró pontot átadok a sátánnak? Így az életem sokkal könnyebbé, élvezetesebbé válhat, és megmenekülök a sok problémától. Ezért végül engedett a sátán kísértésének, és megalkudott vele. A szívének egy pontját végül átadta neki. Nem sok idő telt el ezután, és a sátán eljött, hozott magával egy szeget és kalapácsot. Oda ment a fiatalemberhez, és ezt mondta neki. A szíveden ez a pont immár az enyém, nekem adtad, igaz? Így van, megegyeztünk, felelte a fiatal. Erre a sátán ezt mondta neki. Akkor én most ezt a szeget beleverem ebbe a szíveden lévő, nekem átadott pontba. A fiatal tiltakozott volna, de tudta, a sátán joggal teheti szívének, joggal teheti, amit tenni akart, hisz a szívéből ezt a pontot neki adta át. A sátán heves mozdulatokkal, kaján vigyora arcán ütötte a szegeket a szívébe, igyekezve a lehető legnagyobb fájdalmat okozni ezzel. A fiatal szíve fájt és vérzett. De élete napjait, bár életereje lassan kezdte elhagyni, úgy gondolta, hogy még folytatni fogja, és nagy gond nincs. A sátán ekkor ismét eljött. Kezében ott volt egy oszorozó tetem, melyben nyüzsögtek a kukacok és bűzlött. Ezt akarta felakasztani nemrég a fiatal szívébe bevert szegre. Azt tiltakozott és ellenkezett, de a sátán kegyetlen tekintettel ránézve emlékeztette alkujukra, és a bűzlő kukacoktól hemzsegő tetemet felakasztotta a szívébe vert szegre. Ettől a szíve rothadni kezdett, és élete és életereje egyre inkább elhagyta őt, elhatalmasodott rajta a gonosz és a halál. Több igevers is eszünkbe juthat a történet hallatán, amely teljesen mindegy, hogy mennyire vagyunk fiatalok. Fontos tanács a mi számunkra. Az elsége így hangzik. Ha nem hallgatsz, fiam, az intésre, tévegni fogsz. Okos tanítások nélkül. Ne tévegjetek. Jó elkölcsöt megrontja a rossz társaság. Egy kevés kovász az egész tésztát megkereszti. Senki sem szolgált két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli a más, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgáltok Istennek és a mamonnak. Ha van bennünk Isten félelem, és van, akkor mit mondhatnánk erre? Így igaz! Nagyon tanúságos történet, megszívlelendő, minden bibliavers, amit a lelkipásztor felolvasott, találó. Igaz. Nagyszerű. De jó üzenet. Majd elgondolkodom róla. Megszívlelendő, különösen neki. Ha, neki is. Ha a pásztor tudná, hogy neki mennyire. Bizonyára igyekszünk is ezeknek az igéknek megfelelően élni az életünket, ahogy mi azt megértettük, ahogy eljutott hozzánk. Kérdés, az a megértés, amivel rendelkezünk ma, az elegendő-e? Megfelelő a következtetés, amire jutunk, ha ezeket az igéket halljuk. János mond egy megállapítást, amikor tanítványai jönnek hozzá, és próbálják kérdezni, hogy de hát figyelj ide, hát az a Jézus növekszik. Tudjuk, hogy nem Jézus merített be keresztelt, hanem tanítványai, csak hogy sokkal többen kezdték követni, és hát aggódtak, hogy mi a helyzet. Hát többen vannak, mint mi. Hát nem csinál semmit. Hát megjelent a rivális, akinek jobban mennek a dolgai, többen vannak, mint mi. És akkor János egy nagyon csodás vallomást tesz, és az ige feltárja Jánosnak a szívét, hogy felmerült bennem, hogy értem-e, ami Jánosban zajlik. Tehát egyáltalán valami megértés van a szívemben arra nézve, ami benne lehetett. Vagy teljesen más gondolok arról, ami az ő szívében volt. Azt mondja János, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Hát micsoda életút ez? Hát milyen kilátás a jövőre nézve? Amikor minden a prosperitásról, a növekedésről, a sikerről, a gyarapodásról, a gazdagodásról szól, és már-már az áldást is azonosítják sokan ezekkel a fizikai dolgokkal, amik láthatóvá válnak az életünkben. Ezzel együtt Benedito János szavait hallva, legtöbb ember, aki a keresztény vallást és annak tanait ismeri, azt mondja, hát ez így van. Egy keresztény, neki így kell gondolkodni. Nem? Egyetértünk? Hát még inkább így vannak azok, akik gyülekezetbe járnak, és azért olvasnak Bibliát, és járnak igehirdetéseket hallgatni, meg beszélgetést hallgatni. Hát mit mondhatnék mást, mint a János szavai? Hát igenis, nagyon jók. Hát persze, hogy így kell gondolkodni. Neki növekedni kell, nekem meg kisebbnek lenni. Hát ez igazság. Hát ez a helyes válasz. Csak néhány kérdést fogalmaztam meg ezzel kapcsolatosan. Mi az, ami miatt ezt mondta János? Minek az eredménye volt ez a vélemény? Miért volt kész háttérbe vonulni és a názareti Jézus sikerével kapcsolatosan így nyilatkozni? Rossz érzés volt-e benne, amikor így szólt? Itt már kicsit finomodik a dolog, igaz? Igaz, de olyan rosszul érzem magam tőle. Rossz érzés volt-e benne tehát, amikor így szólt? Vagy igazán, őszintén örült a helyzetnek és a názareti Jézus sikerének? Milyen érzések hatották át lelkét Jánosnak ekkor? Fontos kérdések, nem? Akár a magunk számára is, hogy föltesszük ezeket a kérdéseket, hogy mi mozgat bennünket. Néhány gondolat, ugye, hogy hogyan is foglalhatnánk össze Jánosnak ezt a hozzáállását. Mi az a szó, az a lelki hozzáállás, amivel visszaadhatnánk ezt a mondatot egy szóval? Alázat! Profik vagytok. Látom, feketőves keresztények vagytok. Mindenki nagyon jól tudja. Alázat. Így van, alázat. Na akkor gondolkodjunk el egy kicsit együtt az Isten szerint való alázatról. És fontoljuk meg, hogy vajon értjük ennek a lényegét. Tényleg tudjuk-e, mit jelent alázatosnak lenni, alázatban járni. Bemerítő János tehát alázatos volt. Olvasték ezt Jonathan Edwardsnak a egyik könyvét, Ébel is az egyházban. Jonathan Edwardsról tudni kell, hogy ő egy korában, róla mondják, nem ő mondta magáról, a korának legnagyobb teológusa volt, és legnagyobb filozófusa is volt. Rendkívül művelt ember volt, ráadásul a 18. században, 1730-as, 40-es években történt nagy ébredés, amely Új-Angliában történt, és ugye a brit, a kontinensen is, Nagy-Britániában és a kolóniákon, Észak-Amerikában történt. Annak vezéralakja volt Jonathan Edwards. Tehát tömegeket látott megrendítő módon megtérni és megszabadulni. A bűntől, az ördög hatalmából, és szenvedélyesen, tehát szinte a szenvedélyektől elragadva imádni az Urat. Olyan emberek is, akik nem is akartak tudni Jézusról. Tömegével szaladtak, rohantak a templomokba, és vallották meg a bűneiket, és sírtak, zokogtak, énekeltek, kiáltoztak, földrestek az Isten szín előtt, olyan erőteljesen hatott rájuk az Isten szent jelenléte. Jonathan Edwards tehát nem volt piskóta. Mind műveltségben, mind pedig szellemi élet tekintetében egy óriás volt. Ha olvastok erről, akkor ez a Great Awakening, a nagy ébredés, az első nagy ébredés Észak-Amerikában. Ezt így hívják. És lehet olvasni erről, és ha Jonathan Edwardsról olvasol, akkor találkozni fogsz ezekkel az igazságokkal. Csodálatos dolog. És azt látom, amikor néztem a ébredési történeteket, nagyjából 50-60 évente történt ilyen meglátogatása Istennek. A legutolsó 70-es években történt a világon, 1970-es években történt a világon, 2020, 50 évvel lesz ezután. Csak mondom, hogy készüljetek. Nem mondom, hogy 2020-ban jön az ébredés, mert ezt nem lehet így beborítékolni, de az biztos, hogy azt fog menni az árral, aki várja. A többi a partról fogja nézni. Elmegy mellette. És én osztozom egy kedves barátom imádságában, Uram, ott akarok lenni. Ott akarok lenni. nem akarom, hogy elmenjen mellettem. Azt mondja, és figyeljétek ennek a szellemi óriásnak a gondolatait. Hogy valamit megsejtsünk az alázat mesterművéről, amelyet Krisztustól tanulhatunk, és a Szentlélek csodálatos munkája nyomán formálódik ki az ember, a hívő ember szellemében. Ír erről a nagy ébredésről, és próbálja elemezni az eseményeket, hogy mik voltak testiek, lelkiek, mi a Szentlélektől való. Egy csodálatos és tanulságos gondolatmenet ez, amelyet mondom a Ébredés az Egyházban című művében lehet olvasni. Azt mondja, a törvényt szabok magamnak, figyeljétek Edwards szívét, hogy a világosságot megragadjam, és magamévá tegyem. Bárhol is bukkanok rá, legyen bár gyermek, vagy ellenség, aki azt elém tárja. Abban az esetben, ha a tanulmányban túl sokat tulajdonítottam magamnak, vagy a büszkeség lelke érződött ki beszédmodoromból, nem csoda, ha mások ezt nálam jobban érzékelik. Ha így lenne, bocsánatot kérek, és esedezem, hogy minden keresztény olvasó imádkozzék a világosságban, alázatban és buzgóságban való növekedésemért. Hasonlóképpen, hogy olyan mértékben ruháztassam fel az isteni lélekkel, amennyire az evangélium szolgájának ilyen rendkívüli időkben szüksége van arra. Óriási. Hát ez óriási. Megragad, lenyűgözött. És hadd mondjam nektek, ahogy ezt felolvastam, az én imádságom is ez. Az igehirdetéseim kapcsán. Vagy a megnyilakozásaim kapcsán. Ha azt érezne bárki, aki látja, hallgatja, hogy felfalakodott vagyok, vagy büszke vagyok, imádkozzon értem. Nem biztos, hogy észreveszem. Hogy növekedni tudjak az alázatban. Hogy ez az igaz gyöngy a szívemben, a szellememben kiformálódjon. Mert ez kedves ajándék a Mesiásnak, aki eljövendő. Edwards, amikor az alázat okairól beszél, és azt mondja, hogy vigyázzatok a Szentlélek munkájáról, amikor értekeztek, gondolkodtok, hogy hogyan álltok Isten munkájához hozzá, idézi Ézsaiást, 41. rész 13. versétől, két verset. Ki irányította az Úr lelkét? Ki volt tanácsadója, aki oktatta? Kivel tanácskozott? Ki világosította fel őt? Ki tanította meg a helyes eljárásra? Ki tanította tudományra? És ki oktatta értelmes cselekvésre? Alázatos hozzáállás Istenhez. Aztán feltétlen bibliaolvasóknak óhatatlanul az alázat kérdésében és az imádkozás kapcsolatában feltétlen eszébe jut a farizeus és a vámszerű imádsága. Ha nem jut eszedbe, bátorítalak, olvasd a Bibliát. Táplálkozz naponként az Isten igével, hogy megismerd az írásokat. És amikor hallasz itt példázatokat, akkor tudd mihez kapcsolni. Mert már olvastad, mert ismerd az igét. Mert táplálkozol vele, mert tanulmányozod a Bibliát. Legyél jártas Isten igébe. Kezd először az új szövetséggel. Olvasd át egyszer, kétszer, háromszor. És ezt megvagy vele. Akkor kezdted az új szövetséggel. Párhuzamosan olvasd mellé az új szövetséget. Legyél, szerez jártasságot Isten igében. Szóval ez a példázat, Jézus példázata, így hangzik Lukács evangéliumában a 18. rész 9-es versétől. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is itt mellettem. Böjtölök kétszer egy héten. Nyilván hetente. Tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távolával még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve így szól. Légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Csodálatos történet. Kórusban mondhatnánk. Igaz? Így van? Ilyennek kell lenni? Így kell imádkozni? Hát persze! Mi új van ebben? Igazad van, pásztor? Halleluja! Csak tudom mondani egy ámen, ámen, ámen! Hát persze, hogy így van! Mégis azt mondom, amikor én igazságokkal találkozom, akkor egyre mélyebb vágyat érzek arra nézve, hogy megértsem. Egyre jobban ráébredek arra, hogy nem értem. Nem értem úgy, mint János értette. Vagy ahogy mondták, vagy ezt megértem, vagy hogy Jézus értette. Fülöp kérdése jutott eszembe, aki a Kandakénak, az etiópok királynéjának a kommunikához szegődött, és hallott, hogy Jézsaiás profétát olvassa hangosan. És emlékeztek, mit kérdezett tőle? Érted-e? Érted is, amit olvasol? Fülöp kérdése, Fülöp evangélista kérdése. Sándor, érted, amit olvasol? És helyettesíts be a te nevedet. Érted, amit olvasol? Érted, amit hallgattál? Hogy mit jelent ez? Akik régebb óta olvassuk már a Bibliát, és igyekszünk Krisztus követni, megsejtettük már többször, hogy a kinyilatkoztatásnak van mélysége. Igaz? És amikor azt mondjuk, hogy már elég mélyre fúrtunk le, akkor rájuk, hogy van magassága is. És van szélessége, hosszúsága is. Mindinkább belástuk magunkat az Isten világába, a kinyilatkoztatás csodájába, erre mélyebben átéljük és megsejtjük, hogy milyen végtelen a kinyilatkoztatás, Istennek önmagáról a kinyilatkoztatása, az örökké valóságról, a kegyelemről, a megváltásról a kinyilatkoztatása. Azt mondta valaki, hogy a mennyországba kerülünk, igazán azért kell örökké valóságnak lennie a mennyországban, mert annyi idő is kevés lesz ahhoz, hogy a megváltást és a beteljünk. Tehát amikor ott leszünk a mennyországba, és bemegyünk a mennyországba, és felfogjuk, mert tisztán világosan látjuk a bűnös romlott természetünket, sokkal világosabban látjuk, mint ma. És ehhez képest tisztán világosan látjuk, hogy micsoda kegyelme volt Istennek rajtunk, hogy mi ott lehetünk. Egy örökké valóság kell, hogy ezt feldolgozzuk. Ezt az örömöt, ezt a hálát. Jó gondolat, igaz? Hát nem az enyém, de én is hallottam. Nem tudom kitől, de magamévá tettem, mert érzitek, hogy mennyire. És akkor Pál apostol imádsága az, ami megint csak én magam is annyiszor idéztem már, de tuti biztos, hogy nem értem úgy, mint az apostol értette, amikor leírta. Ugyanis amikor az efézusi gyülekezetnek írja a levelét, akkor az efézusi gyülekezet nem egy rossz gyülekezet volt. Ráadásul nagyon kemény szellemi közegben született az a gyülekezet, és megmaradt az Úrban. És dinamikus gyülekezet volt, csak legalább három gyülekezetről tudunk, amit plántáltak ebből kiindulva. Kis-Ázsiában. Központi gyülekezet lett, erős gyülekezet lett. Tehát nem egy rossz gyülekezet volt, nem egy rossz hívőkkel. És akkor Pál apostol imádkozik értük, következőképpen a Efézusi Levél 3. fejezet 14-es versében, míg le is írja nekik, hogy miért imádkozik értük. Azt mondja, meghajtom térdem az Atya előtt, akire nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek, dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember, az ő szent szelleme által, a lelke által, ugye nagybetűvel. Hogy Krisztus lakék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Hogy képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség, a hosszúság, a magasság és mélység. És így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Ha ezt az imádságot elolvasod, akkor szembesülsz vele, mint egy én is, hogy miért volt Pálnak fontos ez. Mert tudjuk, hogy Pál csak nem írt le csak úgy egy imádságot, hogy olyan szépen imádkozik. Milyen szépen imádkozik Pál. Hát én nem tudok ilyen szépen imádkozni. Nem baj, csak imádkozzál. De Pálnak volt szellemi látása, volt kinyilatkoztatása, megértése, hogy mikor lesz egy gyülekezet erőteljes. És mikor tud kijönni az erőtlenségből, a borkadozásból, És mikor lesz ez a gyülekezet? Szárnyaló gyülekezet. Isteni hatalom, isteni jelenlét. Természetfeletti megnyilatkozásainak helye. Hogy nem nézőközönség, pártolótagság, hanem eleven élet hatja át az emberek szellemét és szívét. És Pál vágyott erre. És mondtam a Lakatos Péter testvérnek, ha ő nem prédikál arról a múlt héten, én prédikálok. De olyan, hogy ő prédikált. Mert úgy nem tudtam volna. Halleluja. Mindjárt majd egy videóbejátszást nézzünk meg, hogy ez csak segíteni akar, hogy megértsük. Próbáljam átadni nektek, amit megsejtettem. Nem értem még, csak megsejtettem a szívemben. Azt mondja Pál, így imádkozik, hogy megismeritek a Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét. Az ember hajlamos arra, hogy sokat olvas, diplomákat szerez, teológiát tanul, nyelveket ismer, ugye aki angolban jártas, tengernyi irodalom nyílik meg számára, sokat olvashat. És milyen veszélyes, ha elhiszi az ember, hogy ilyen ismeretek útján megismereti az Istent. Mert azt mondja Pál, hogy a Krisztus ismerete az minden ismeretet meghalad. Egyszer azt mondja, hogy ez nem megtanulható. Nem kiolvasható, vagy elolvasható. Nem lehet matematikai képletekkel felírni. Nem lehet tudományosan papírra vetni. Ez a szívben születik meg. És hadd mondjam nektek, szellemileg sokszor az ilyen szempontból pallérozatlan emberek sokkal mélyebben szántanak, mint azok, akik bölcsességüktől ok nélkül felfúvalkodnak. Milyen alázatra van szükségünk nekünk, amikor kinyitjuk a Bibliát? Micsoda alázatra van szükségünk az, amikor leülünk ide hallgatni igehirdetést? Hogy amikor dicsőíteni kezdjük az Urat. Pál megpróbálja a gyülekezettel az imádság által is megfelkelteni a vágyat, hogy nem jutottatok még el a célig. Sok esetben még csak az eszközöket ismeritek, az utat, de még nem vagytok a célnál. Még nem jutottatok be a mennyországba. Még csak úton vagytok oda. Még a földön vagytok, jövevények vagytok. És még követitek a Krisztust, de még nem vagytok a célnál. Ne éljetek úgy, mint a befejeztétek volna. Tudjátok, a szellemi szegénység utat nyit a bűn élvezetének. Mert azt mondom neked, ha valakit a Szentlélek Úristen betölt, és az a szenvedély megszületik a szívébe, amely csak is egyedül az Úr Jézus Krisztustól jöhet, és az a szellemétől, nem akar semmi mást. Én a bűnös életemben úgy szabadultam meg, hogy betöltött Isten szelleme, elfogadtam Isten kegyelmét, végtelen kegyelmét, és már nem akartam más, csak őt. Csak Bibliát akartam olvasni, aztán meg hirdeti, prédikálni Krisztust. Semmi nem érdekelt. Csak egyedül ő. És nem kellett mellém állítani egy fegyelmező rendőrt a gyülekezetből, hogy oda vigyelj, hogy ne piáljak, ne cigarettázzak, ne drogozzak, ne paráználkodjak. Undorodtam a bűntől. Mert szerettem az Úr Jézust. Mert megragadta a szeremet, a szívemet. És nem lehet másképpen keresztény életet élni. Ha te vágyakozol a világra, az azért van, mert te még nem ismered az Úr Jézust. Te nem tudod, milyen az ő szellemével járni. Mit jelent az, mikor Isten szent jelenléte ott van egy téren, amikor hirdetni akarjátok az evangéliumot. És a bőrödön, a szemeden érzed a sötétség erőinek jelenlétét. És nyilvánvalóan világosan tapasztalod Isten szent hatalmának jelenlétét. És tudod, hogy ott ma megszabadulnak emberek. Mert Isten erőteljes szabadító jelenlét ott van. Mert többet látsz, mint amit értelemmel, ismeretből, tudásból, emberi, fizikai szemekkel megérzékelsz és láthatsz. És ha te így vetted a Krisztust, te nem akarsz többé mást. És amikor ez kikopik az ember szelleméből, vagy még soha nem találkozott Istennel így, nem töltötte be Istennek szelleme. Azért vágyakozik másokra. Az ócska, bóvli, bűnös dolgokra. Az ördögnek kócerájából előszedett vackokra. a szemfényvesztésre. Videó. Biztos többen láttátok már ezt a videót, de annyira kifejezi a keresztény várakozásnak a valóságát, mert ezek a gyerekek várták haza az apukájukat, vagy az anyukájukat, de nem éppen akkor várták, értitek? Tehát ez nem úgy történt, hogy tudtam, hogy na most Jézus visszajön délután 2-kor, hogy apa hazajön éppen ma délután 4-kor, de mégis látjátok, hogy 9 hónap vagy 10 hónap várakozás után is várták vissza, és ez látszott, hogy várták? Látszott rajtuk, hogy várták vissza? Na tudod, így van a keresztény is. Aki várja vissza názáreti Jézust, az legalább így van, mint ő. És akkor el lehet dönteni, hogy hol tartunk. Hogy mennyire simultunk bele ebbe a világba, hogy mennyire teltünk el oly sok mindennel, és hogy valóban milyen tűz lobog bennünk, vagy milyen szenvedély lobog bennünk, vagy bennem. És Jézusnak csodálatos a folytatása, ugye a farizeus és a vámszedő imádságát néztük meg, de van annak a történetnek ott folytatása. Ezután kisgyermekeket vittek oda hozzá, hogy megérintse őket, megáldja őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak, Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba. János alázatos megnyilvánulása nem egy udvarias gesztus volt. Nem is félelemből fakadt. Vagy jól felfogott érdekből. Mennybe akarok jutni, alázatos leszek. Nem leszek alázatos, megbüntet az Isten. Nem erről szólt. A benne működő lélek, tudjátok, hogy mikor megérezte jelenlétét a Mesiásnak, pedig még ugye pocakban voltak, már újjongott, mert ott már megtelt Szentlélekkel. Demerítő János, az anya méhében, megtelt Szentlélekkel. És amikor közeledett hozzá a Mesiás a Mária pocakjában, már majdnem kiugrott, újjongott. Így szólt János. Másnap látta Jézust, egy bemerítését követő napon, amint jön fel, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Majd a János 1.33-tól. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, vízbe merítsek be, ő mondta nekem. Akire látod a szent lelket leszállni, és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel, szent lélekbe merít be. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt. Íme az Isten báránya. János a szíve mélyéig megragadott volt. Egyszerűen lenyűgözte őt. Lenyűgözte őt Jézus. Tehát mindez a Mesiásnak az érkezése. Azt mondja, hogy mindig tudtam, hogy jönni fog, csak nem tudtam, ki az. Vártam, hogy jönni fog, mert megkaptam a kijelentést. Csak nem tudtam, hogy jönni az. Az atyám mondta nekem, hogy amikor eljön, akkor megjelentem neked. Látni fog, a szent lelket leszállni rám. És most izgatott vagyok. Mert ő az Isten báránya, aki hordozza a világot. Vele találkoztam. Ő rá vártam eddig. És ő eljött. És itt van. Áthatott az izgalom, az öröm, a tisztelet, a hódolat, aki Jézussal találkozott, és eljutott hozzá Isten bizonságtétele, amikor a fiúról tanúságot tett az atya. Nem számított a rokoni kapcsolat, hiszen neki az, aki előtte állt, már ennél sokkal több lett. Tudjátok, rokonok voltak testvérek. Ő lett az egyedül remény, a megváltás a bűnből, a hazatállás a szerető atyához, az út a mennybe és az örök élet. Amikor ezt mondta, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem, nem hideg megfelelő akarásból fakadt, hanem szívének legforróbb vágya az volt,
hogy még jobban megismerhessen Krisztust, vele még szorosabb kapcsolatba, közösségbe kerülhessen. János szívében a szenvedély és a szeretet tüze heves lángolódott. Ezt persze nem jelentette, hogy tökéletes lett volna, hogy mondtam is, hiszen fogság idején elbizonytalan, de akkor is Krisztushoz fordult segítségül. Hívlak titeket, hogy egy ige alapján imádkozzunk. Kérjük az Istentől, keressük és mutassuk ezt a szenvedély, szívbéli hozzáállást. Bátorítson erre bennünket mindaz, amit Pál apostol val és mond. Az a Pál apostol, akit láttuk, hogy milyen imádsággal imádkozik. Mindazonáltal, hogy így imádkozott és ezt kérte, egy percig sem gondolt, hogy ő elérte már. Csak megsejtette. És gondoljatok bele, hogy ami Pálban sejtés volt, mi mélység ahhoz képest, amilyen. Sok esetben a sok terület. Pál azt mondja, nem mintha már elérte volna. Mindez, vagy már a célnál volna. Igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is biztos. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve, futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívására, Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Amen. Pálban ott van ez a szenvedély, ez a törekvés. Nem elégítettek, hogy elmegy naponta egyszer vagy kétszer Isten tiszteletre. Aztán még jön a hétfő, a kedv, aztán majd elmegy Isten tiszteletre, Isten is megkapja magáért, meg én is az enyém. Mi a mi gondolod? Isten kifizetjük valamivel, és megmutatjuk magad. Rendben. De kérdésem az, hogy elég neked ez a keresztény? Elég neked? Tényleg elég? Ennyit akarsz a keresztényed? Nem akarsz esetleg mélyebbre? Szélesebbre, távasabb helyre jutni az Úrra. Nem válsz valami többre? Vagy nem válsz valami, amikor még, ami meg volt esetleg, de már nincs a szívedben az életed? Értitek, hogy nem teljesítményekről van szó. Nem valami olyan, hogy na most akkor csináljuk jobban. Hónapnak lehet, ilyen is lesz benne. Hogy másképpen fog hozzá az imádkozáshoz. Isten szent igényhez. Hogy vágyom, Uram, lépj ki a napok közül. Nyilatkoztasd ki magad nekem. Vágylak ismerni, ugye éleklünk ilyeneket. Most volt egy messze végnek. Szeretném, hogy jönnétek és ilyeneket. Utolsó előtt ének szerintem. Kicsit, hogy gyertek, jó? Olyan. Nem készültetek erre. Én is, amikor hallottam ezt az éneket, akkor jött eszembe, hogy ne jó lenne. Nincs rekomponálva mai este. Nincs érzelem vadászat, hogy ilyen. Hajcél, semmi. Nem, te vagy is az Úr. Te vagy is az Úr. Azt mondja az Atya, adok neked szellemet, az én szellemet árasztom rá. A szomjas földet megelégítem, megöntözöm, hiszem. A száraz helyeken, az életele helyeket, életet fogasztom. A völgyédéhez. A síralom völgyét, áldásom forrásában a völgyédéhez. Több helyen is. Olvassuk a Bibliát. Kérlek, hogy álljátok föl, titeket álljátok föl helyeteken. Ki van írva az igen? Miközben elkezdenek játszani a zenészek, én azt kérem tőled, hogy az ige alapján kezdjétek imádkozni saját magatokért, az életetekért. Hogy Pál apostol megfogalmazza ezt, hogy Uram, tudom, hogy nem vagyok még a célnál. Tudom, hogy olyan sok hiányosságban az életemben. Bocsáss meg, amikor nem futottam, mert vászorogtam, vagy leültem az útszélén. Ragadd meg a szívemet, hogy megragadhassanak téged. Nem gondolom, Uram, hogy elértem, és olyan jó, hogy nem is várod ezt el tőlem. De most elkötelezem magam, hogy futok. Nem vászorgok, nem sétálok, hanem futok, mert vissza fogsz jönni. És drága Uram, bűn vágyom arra, hogy meglátogasd a gyülekezetemet. Meglátogasd a vesztébe rohanó családtagjaimat. Meglátogasd a városomat. Meglátogasd őket, Uram. A lelkükre beszélhetnék, de ha nem jössz, nem cselekszel, nem tudok rajtuk segíteni, Uram. nem tudok nekik olyat adni, amire szükségük van. Rád van szükségük, Uram. Jövő, cselekedj! Bennem, közöttük és általunk. Nem akarok középszerű keresztény lenni. Nem akarok, Uram. Elég volt. Vágyom rád. Imádkozzunk ki magát, és aztán dicsérjük az Urat.